Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén folytatjuk közös gondolkodásunkat a bűn természetéről, az első bűnről. Köszöntöm a jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Ádám bűne az egész emberiségre hat. Ennek az idők végéig a jelenleg fennálló világrendben megvannak a következményei. Ádám bűnébe minden ember bele van foglalva. Szent Pál ezt mondja, egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan, idéztük a Római Levél 5.19-et. Azaz minden ember, ez hatással van mindenkire, ezt úgy nevezzük, hogy áteredő bűn. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. A bűn és a halál egyenes voltával, egyetemes voltával állítja az apostol a Krisztusban való üdvösség egyetemességét is. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, úgy egynek, Krisztusnak igazsága, az élet megigazulását jelenti. Ugyancsak a római levelet idéztük, 5.18-at. A katekizmus 403. pontjából megtudhatjuk, hogy az egyház Szent Pált követve mindig tanította, hogy az emberekre nehezedő mérhetetlen nyomorúság, rosszra való hajlandóságuk és a halandóság, ez nem érthető ezeknek a hatásai Ádám bűnével való kapcsolata nélkül, és azzal a ténnyel való kapcsolat nélkül, hogy ő átadta nekünk a bűnt, amelytől érintetten születünk valamennyien, és mely a lélek halála. És itt van a fontos szentségi kérdés, a keresztség szentségének a kérdése. E hitbizonyosság miatt szolgáltatja ki az egyház a keresztséget a bűnök bocsánatára, tegyük hozzá, a csecsemőknek is, akik személyes bűnt nem követtek el. Ez, amit nehéz elmagyarázni, vagyis magyarázni még nem nehéz, csak megérteni a kedves szülőknek, hogy miért beszélünk az ártatlan csöpség esetében, aki néhány hete vagy napja született, vagy egy-két hónapja, de még ártatlan, nincs öntudatánál. Hát a keresztvíz milyen bűntől tisztítja meg azt az ártatlan gyermeket? Hát az áteredő bűntől, és ezért fontos a mi katolikus egyházunkban, és éppen úgy a keleti egyházakban is, a gyermekek keresztelése, és a protestáns közösségek többségében is ott van a gyakorlata a gyermekkeresztelésnek, és ennek van bibliai gyökere is, amikor azt olvassuk például, hogy Péter megkereszteli Kornéliuszt a házanépével együtt, a régi római társadalom szemlélet vagy a családmodell feltételezi, hogy ott vannak gyermekek, szolgák vagy rabszolgák, és a háza népe azt jelenti, hogy a család fő döntése áthatja az egész családot, és így az ő különösebb személyes döntésük nélkül is a család fő döntése szerint részesei lettek az egyházba való belépésnek, a keresztségnek és a Szentlélek ajándékainak. Ez is egy kérdés egyébként, hogy miért visszük a gyerekeket keresztelni, amikor ő azt még nem akarja? Hát azért, mert egyrészt tudatában vagyunk az áteredő bűntényének, amelytől meg kell tisztítani minden újszülöttnek a lelkét is, mert ezt a terhet viseljük. Más természetű az örökölt bűn, de ez olyan, mint ahogy beszéltünk erről, hogy valaki esetleg úgy születik, hogy mondjuk az édesanyjának valamilyen fertőzöttségét örökli, és avval születik, akkor abból is ki kell gyógyítani. Meg hogyha majd már a megszületése után kerül valaki valamilyen fertőzöttség állapotába, abból is ki kell gyógyítani. Csak hát itt egy örökölt fertőzöttség, egy lelki baj, amit a keresztség megtisztítja a gyermeket. A másik tehát a társadalmi kérdés, vagyis a család modellünk, amit mi is követünk, azt mondjuk, hogy a családjaink azok az egyház kicsi sejtjei, alkotó elemei, a családjainkra úgy tekintünk, mint család egyházra, mert minden család valójában egy kis egyház, ha hívő emberek alkotják a családot, keresztény hívő emberek, és akkor az apuka annak a családegyháznak a lelki feje is, nem csak névadója általában és többségében, hanem a vezetés, a lelki vezetés szerint is a család főpapja, idézőjelbe téve. És így akkor szükség van valóban a keresztségre. Egy hosszabb pont, a 404-es pont következik a katekizmusból, és itt ugyancsak több idézetet is találunk, zsinati idézetet, vagy most már is, Aquinoi Szent Tamástól egy gondolatot. Ádám bűne hogyan vált minden leszármazottjának bűnévé? Az egész emberi nem úgy van Ádámban, mint egyetlen ember egyetlen teste. Ez egy nehéz gondolat. Ádámban, mint egyetlen ember egyetlen teste. Csak hát Ádámban ott van az emberi nem. Minden ember a maga egyetlenségében és egyediségében. De egy jelképes fogalom is egyúttal Ádám, mert a bűnbe esett embernek a képviselője. És ezért mondhatja Szent Pál is, hogy egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan. Mert az egy ember képviseli az egész emberiséget, mert ugyanúgy tudja képviselni az egész emberiséget a másik egy ember, az Úr Jézus Krisztus, az örök ige, az Isten fiakértünk emberré lett. És ezért lettünk megváltottak. Ezért van reményünk arra, hogy mi is megdicsőlünk, hogy mint ahogy a holtak elsőszülöttje Jézus föltámadt a halálból a mi emberi testünkben, az egy ős mintája a minden ember, a test feltámadásának minden emberre vonatkozóan. Az emberi nem ezen egysége miatt minden ember benne foglaltatik Ádám bűnében, mint ahogy mindannyian benne foglaltatnak a Krisztus igazságában. Egyetlen egy áldozat sem volt elegendő arra az emberi oldalról, az emberiség történelmében, hogy mindenki nevében engesztelést nyújtson a megsértett és a bűnnel megbántott Istennek, aki irgalmas és aki megadja az üdvösséget ezek után is, de ő a saját fiát küldte, és az ő fia az az egyetlen és kielégítő, engesztelő áldozat, akiben mindannyian megigazulhatunk. Tehát ezt az ős típust próbáljuk mint fogalmat megérteni. Van a meggyengült emberi nemnek, és a bűnbe esett embernek, és a bűnt elszenvedő embernek ős típusa, Ádám, lehető egy jelkép is, lehető egy általános fogalom is. Az Úr Jézusról azért már nem mondjuk azt, hogy jelkép, mert ő valóságos emberként és történelmi személyként volt köztünk, és ezzel azt is sejtetem, hogy Ádám és Éva személye abban a tanító elbeszélésben, amit leír a Teremtés könyve, nem okvetlenül történelmi személyekre vonatkozik, hanem az első emberre vagy emberekre, akik ott voltak a Teremtés kezdetén. És ebben most ne bonyolódjunk bele, hogy ezt hogyan tudjuk jól megérteni. Elég azt tudnunk, hogy Ádám és Éva nem olyan történelmi személyek a Szentírásban, mint maga az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus. Tehát ő nem csak jelképe a megigazult embernek, hanem a valósága. Benne és általa tudunk mi is megigazulni. Olyan szép a szent liturgiánk, olyan szépek a mise szövegeink, a dicsőítések, az áradékok, amit idegen szóval, görögül, doxa, dicsőség, doxológiának mondunk. Amikor például a mise kánont lezárjuk, hogy ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség. Tehát erre gondoljunk, hogy ő benne vagyunk mi, megigazultak. Az eredeti bűn átszármazása azonban misztérium, vagyis hit titok, melyet teljesen nem tudunk megérteni. A kinyilatkoztatás által tudjuk, hogy Ádám az eredeti szentséget és igazságot nem csak önmaga, hanem az egész emberi természet számára kapta. Amikor Ádám és Éva engedett a kísértőnek, személyes bűnt követtek el, de ez a bűn az emberi természetet érinti, melyet bűnök után bukott állapotban adnak tovább. Olyan bűn ez, amely nemzés által az egész emberiségre átszármazik, tudnilik egy olyan emberi természet továbbadása által, mely meg van fosztva az eredeti szentségtől és igazságtól. Ezért az áteredő bűn analóg értelemben az áteredő bűnt nem a szó szoros és a személyes bűn értelmében, hanem analóg, hasonlatossági értelemben nevezzük bűnnek, magunkra vont és nem elkövetett bűn, állapot és nem cselekedet. Ezek nagyon fontos fogalmak, de azért hozzunk be egy regénybe illő, vagy egy történelmi példát, képzeljünk el, a régi világban egy nemes embert, vagy egy arisztokratát például, akinek javai voltak, javadalmai, birtoka, kastélya, és aztán tegyük föl, és ilyen történeteket lehet tudni a történelemből, vagy ismerni regényekből, hogy valami szenvedély gyötörte az illetőt, akinek jól ment a sora, és szenvedélybetegségbe esett például. Például a szerencsejátékba, vagy kártyajátékba, vagy egyéb dolgokba, és akkor vagy elkártyázta, vagy elszórakozta az anyagi javait. De ott van az ő nemesi családi állapota, ugye például a név. Ugye mindig szokták mondani, hogy hát mivel írják a szó végén a Y-nal, mert akkor ugye az valami nemesi névre utal, hogyha az I betű helyett mondjuk Y-nal írjuk. Hát nálam nem lehet a Szederkényi után, a Nyő betű után még egy Y-t írni nyilván, de viszont a nemesi név az megmarad, mert azt nem lehet elkártyázni. Meg van a családnak címere, amit örökölnek évszázadok óta, és az jelzi a családi modellt, vagy a családnak a rangját. Van, amit nem lehetett elpazarolni, elkártyázni, elszórakozni. Tehát ez megmarad esetleg a név, a méltóság, a rang, csak nincs hozzá már semmi, nincs egy vasa sem. Már nincs kastély, nincsenek földbirtokok, meg semmi. Elbocsátotta a személyzetet, mert elszórakozta a pénzt. Hát akkor, ha van neki utóda, akkor amit mondtam, ami örökölhető, azt megkaphatja a nemesi méltóságot, csak egy árva fillért sem kap örökségül. Mert az már nincs. Az ellet tékozolva, az ellet veszítve. Nincs örökség, csak szegénység és nincs telenség. De egy kicsit csánt itt a hasonlat, mert itt sajnálatosan a bűn miatt van öröksége az embernek és mindenkor emberének, minden egyes embernek. Csak ez kínos örökség, amit a büntetéskor beszéltünk a bűnbeesés után, amikor a büntetésekre utaltunk, a fáradtságos munka, fájdalmas szülés, verítékezés, eredménytelenség, sikertelenség, végül a halál. Ez van, ez az örökség. De azt az eredeti szentséget elveszítette az ember az első bűn miatt. És most jön két fontos fogalomnak a tisztázása, az örökölt bűn, vagy a magunkra vont bűn, ahogy mondja a katekizmus, vagy pedig a személyes bűn, az elkövetett bűn. Ez két különböző fajtája a bűnnek. Az első ember megkapta az eredeti szentséget. Ádám az eredeti szentséget és igazságot nem csak önmagának, hanem az egész emberi nemnek és az emberi természet számára kapta. Az Úristen úgy teremtette az embert, hogy az idők végéig, vagy az örökké valóságban, mert akkor, ha nem kellett volna meghalni, akkor, vagy nem kellene meghalni, akkor már az első emberrel elkezdődött volna az örökké valóság. De ez nem így lett. Ádám megkapta az egész emberiség számára ezt a lehetőséget, és akkor jött Ádámnak a személyes bűne, az ő és Évának a rossz döntése, az engedetlensége, a bukása, a lázadása, a téves odafigyelés, hogy nem az igaz hangra és Isten szavára figyeltek, hanem a sátánnak, a kígyónak, a gonosznak, a kísértését tartották igaznak, és ezért bűnbe estek, személyes bűnt követtek el, de ezzel a személyes bűnükkel, amit az első emberek elkövettek, elveszítették az örökséget, tehát elkártyázták a családi vagyont. Nem tudjuk örökölni azt a jót, a szentség és igazság boldog állapotát, hogy kedvesek lehettünk Isten számára, és az örök életet élvezhettük Isten jelenlétében, élvezhettük volna. Ezt vissza kellett szerezni, majd eljutunk nyilván ismét az új Ádámig, az Úr Jézusig, aki, ha a bűnnek kínos örökségét nem is törölt el ebben a világrendben, de a végső tragédiát azt megszüntette, hogy az ember a halálban elvesszen. Nem veszik el az ember a halálban, mert nem semmisülünk meg, nem veszítjük el az életet, az ember immár örökké való, és Jézus megadja azt, hogy azt, amit elvesztettünk szentségben, azt visszakapjuk a testünkben is, a megdicsőített, megszentelődött, örök életre hivatott, feltámadott testünkben. Még egyszer különböztessük meg a két fogalmat, hogy magunkra vont bűn és elkövetett bűn. Az áteredő bűn az a magunkra vont bűn, amit az ember ha akarja, ha nem, örökségként kap. Egyedül egy valaki volt mentes ettől, tudjuk jól, és ez a mi katolikus hitünk dogmája és igazsága, a boldogságos szűzanya, akit már a fogantatásakor az Úristen kiválasztott szent fia édesanyjának, és akkor eltörölte belőle az áteredő bűnnek az örökségét. Tőlünk is elveszi ezt a keresztségben. A szűzanyát nem keresztelték meg abban az ő állapotában és a népének hagyományai között, de már az Úristen volt az, aki megtisztította, és ezért szeplőtelenül, bűn nélkül fogantatott. A többi ember a történelem végéig a fogantatásától kezdve örökli a meggyengült emberi természetet, az elveszített szentséget és igazságot már nem kapja vissza csak a szentségi életben is, már Krisztus kegyelméből, az üdvözítő szeretetéből. Ugyanakkor továbbra is fönnáll a gyengeségünk folytán a személyes bűnöknek is a veszélye és valósága. Sajnos nem csak veszély a személyes bűn, hanem mondhatjuk azt, hogy mindennapi gyengeségünknek a következménye. Rossz döntéseket hozunk, vagy tudatosan valami rosszra készülünk, nem hallgatunk a lelkiismeretünk szavára, mely nem más, mint a Szentlélek hangja, Isten szava bennünk. Megtéveszt minket is a kísértő, sokszor a jónak látszatával, hogy bűnre csábítson bennünket. Vagy amikor szabadjára engedjük a szenvedélyeinket, indulatainkat, akkor nap mint nap beleeshetünk a bűnbe, a bűn állapotába. És jól tudjuk, akiknek megvan a lehetőségünk a Szent Jónás szentségében megszabadulni a bűntől, bizonyára ti is már felfedeztétek azt, hogy a gonosz annál inkább résen van, hogy Péter apostol írja a levelében, hogy mint ordító oroszlán körül jár, kereső, hogy kit nyeljen el. És akkor már is azt akarja, hogy na újabb bűnt kövessünk el. Ne örülj annak, hogy most megtisztultál és feloldoztak téged a bűneidtől, mert itt vagyok én, és már is belerántalak valami bűnbe. Magam is ezt sokszor átérzem, hogy jaj, hát ma gyóntam, vagy tegnap gyóntam, és akkor bizonyos dolgokat jó lenne elkerülni, amiket az ember elhagyni akar, amiktől megváltam a bűnbánat által, és feloldozást kaptam a szentségi értékek szerint a gyónásban, de jön az újabb bűn. A személyes bűn tehát ugyancsak veszély és valóságos teher számunkra, mely természetesen elkerülhető. A személyes bűn az, ahogyan a bánatimában szoktuk mondani a Szent Mise elején, az többféle módon követhető el, bár itt azt mondja, hogy megkülönböztesse az áteredő bűnt és a személyes bűnt, hogy az áteredő bűn a magunkra vont bűn, és a személyes bűnök azok az elkövetett bűnök, vagyis az áteredő bűn az állapot, ha akarjuk, hanem azt megörököltük, a keresztség megtisztított ettől, de azt mondja, állapot és nem cselekedet. Hát az elkövetett bűn sem csak cselekedet, hanem gondolat, szó, a harmadik helyen van a cselekedet, és a negyedik a mulasztás, a jónak az elmulasztása. Így szoktuk a közösségi bűnbánat imánkat elmondani a Szent Mise kezdetén, a közgyónás nevű imát, amelyre nincs feloldozás, csak kifejezzük a bűnbánatunkat, hiszen nem a súlyos bűnöket konkrétan állítjuk magunk elé, vagy a jelenlévő testvéreink elé, hanem a bűnös állapotunkra hivatkozunk és döngetjük a mellünket, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. De szükséges ez a belátás, hogy a bűnt jobban el tudjuk kerülni. Nem mondjuk azt az áteredő bűnre, hogy az egy felelősségteli rossz döntés, mert arról nem tehetünk, az állapot, magunkra vont állapot, nem cselekedet, de hát a cselekedetet tudjuk jól, hogy a személyes bűnök kategóriájában az előbb említett négyféle módon is el lehet követni. Erről tanított bennünket a Katolikus Egyház katekizmusának 404-es pontja, amit most megbeszéltünk. Gondoljuk át továbbra is a bűn fogalmát, személyes életünk lehetőségeit, a gyenge pontjainkat, lelkiismereti kérdéseinket, a nagyböjti szentidő, és az év minden pénteki napja, mint bűnbánati nap. Ez kiváltképpen alkalmas arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. Most azonban a tanulásunk érdekében, a hitbeli ismereteink bővítése érdekében tűnöttünk el ezekről a dolgokról. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!